Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, 2:07 a mikrofonnál Somodi Evelin, a Reggeli Monitor szerkesztője. A következő 20 percben két érdekes témát mutatok önöknek, ezek pedig a 2025-ös nyugdíjkilátások, illetve a logisztikai szektor aktuális helyzete. Utóbbi téma abból adódik, hogy ezen a héten logisztikai tematikus hetet tartunk itt a 94.2-n a Trend FM-en, és ebből kifolyólag a következő percekben azzal foglalkozunk, hogy folytatódott a közúti fuvardíjak emelkedése az idei harmadik negyedévben. Annak ellenére történt ez, hogy kevés volt a megrendelések száma. Lényegében technikai recesszióban van az ágazat, az emelkedő költségeket pedig nem lehet áthárítani a megrendelőkre. A vállalkozások túlnyomó része veszteséges, és egyebek mellett kapacitás leépítéssel próbálja kivárni a gazdaság fellendülését. Lajkó Ferenccel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével Péli Nagy Kata beszélgetett.
A legfrissebb adatok szerint a nemzetközi fuvarozásban 6,8, a belföldi fuvarozásban majdnem 15%-os díjemelkedést regisztráltak az idei harmadik negyedévben. És azért nézzük hozzá, hogy emögött mi van, hát emögött mindenképpen költségek emelkedése van, méghozzá a nemzetközi fuvarozásban 10,2, a belföldi fuvarozásban pedig 18%. Ugye most hirtelen eldaráltam itt néhány számot, de a lényeg az, hogy a költségek a harmadik negyedévben is még mindig sokkal jobban emelkedtek, mint a díj emelkedések. Valahogy éveleje óta nem tudják utolérni egymást, tehát a díj emelkedés és a költségnövekedés. Mi volt az a költség sok, ami évelején megdobta a költségeit a cégeknek, hogy képtelenek voltak novemberig ezt áthárítani a megrendelőkre?
Nemzetközi fuvarozásban 10,2, a belföldi fuvarozásban 17,8%-kal nőttek a költségek az előző év azonos időszakához. Ezek brutális adatok ahhoz képest, hogy most már azért 3-4% közé szelidült ugye az infláció, tehát ez annak ugye a többszöröse. És annak ellenére is ilyen nagyok ezek az értékek, hogy egyébként a tavalyi Q3-hoz viszonyítva ugye az idei harmadik negyedévben csökkent az üzemanyag ára, tehát ez még javította is ezeket a magas százalékokat, amiket mondtam lefelé. És ennek a nagy része, több mint kétharmada, egyes számítások szerint a háromnegyede, az az UDI emelkedésekből fakad. Ugye az UDI az egy adófajta, nem csak Magyarországon van ilyen, és ugye a nemzetközi fuvarozók esetében nyilván a többi országban emelkedő UDI is benne van, de például a belföldi fuvarozókat, azokat kizárólag ugye a hazai UDI-nak az emelkedése az, ami nyomta fölfelé. Tehát ennek a magas összköltség növekedésnek a kétharmada, háromnegyede az az UDI-ak emelkedéséből következik. Úgyhogy ez a legnagyobb tétel. A közötti fuvarozás belföldi és nemzetközi ága is úgymond low margin business, tehát 4-6% között van az a szokásos profit margin, amit a cégek iparági átlagban tudnak teljesíteni. Tehát ehhez képest ez ugye nagy érvágás, és ahogy ugye az elemzésünkben ezt közre is adtuk, most már ötödik negyedévet számítunk, beleértve ugye a 2024 Q3-ast, amikor veszteséges az iparág. Nyilván nem minden szereplője, de átlagban a közötti fuvarozásban nem lehet pénzt csinálni. Tehát nagyon erős a motivációja a fuvarozóknak, hogy áthárítsák, hiszen nekik azért a túlélés a tét. De nem tudják áthárítani, vagy nem tudták eddig áthárítani, aminek ugye elsősorban az ő szempontjukból a kereslet hiány, tehát a megrendelések visszaesése egy negatív következménye, de ugye a megrendelések nem most estek vissza, tehát ez már 2023-ban elindult ez a folyamat. Ugye most inkább az adta a következő pofont ugye a 2024 mondjuk a nyárt követő időszakban, hogy ugye ismét gyengélkedik, vagy hát egy romló irányba tendál a hazai gazdaság, ugye erre a GDP adatok, a harmadik negyedéves GDP adatok ugye mutatják a legjobb bizonyítékot, hogy mínusz 0,7%-os a teljesítmény az előző év azonos időszakához képest, ez pedig ugye azt jelenti, hogy második negyedéve mínuszos eredmény van, vagyis technikai recesszióban vagyunk. És ugye nem erre számított senki, mindenki arra számított azért már tavaly évvégén, idén évelején, hogy ha szépen lassan is, de azért elkezdődik a kilábalás, ez elmaradt, ezért húzódik ez most már ugye ötödik negyedéve ez a nem tudjuk áthárítani ezt a magas költséget, ezért veszteségesek vagyunk állapot.
Van olyan következménye, gondolom, hogy a cégek leépítik a kapacitásaikat, esetleg elbocsátások lesznek, vannak olyanok is, akik felszámolják saját magukat, tehát bezárják a céget. Mi a helyzet ez?
Igen, de ugye fokozatok vannak, tehát azért az első, nem úgy kell elképzelni, hogy most 4/4 évig ugye öbletet kizelült mindenki, és hát várta a csodát. Persze mindenki várta a csodát, a gazdasági csodát, de ugye ez nem érkezett meg. A cégeknek ugye az első reakciója a közúti forradásban is ugye az a fajta költségcsökkentés, amit ugye racionalizásnak hívunk, tehát a rövid távon nélkülözhető költségeket ugye lenullázzuk, nem költünk sok mindenre, amire nem szükséges. Forradott cégeknél gyakori ilyen vészmegoldás, hogy elkezdik fölélni a járműveik értékét, tehát ugye nem cserélnek járművet, és emiatt ugye olcsósítani tudják a flottájukat, de ez csak egy átmeneti megoldás. Tehát ezen már túl vannak, és ugye most jutottak el oda, hogy nincs más lehetőség, mivel nem látszik a gazdasági fellendülés, csak a kapacitásnak a csökkentésével tudják a veszteségeiket csökkenteni, illetve a kapacitásség csökkentésével tudják azt elérni, hogy kiegyenlítődjön a kereslet-kínálat, és azt az árat el lehessen kérni, amiben egyébként a fuvarozás kerül, vagyis fölé kerüljenek a mínusznak, a nullának.
Milyen kilátások vannak a jövő évre nézve, mert a kormányzat, és hát jó pár elemzőintézet is azért már a jövő évet, a 2025-öt már nem recessziós évnek, hanem GDP növekedést produkáló évnek tekint.
Hát a fuvarozói szakma is ebben reménykedik, és tőlük mindenkinek ez az érdeke, de azért makroelemzéseket vizsgálva szerintem nem ilyen egyértelmű a kép, hiszen nézzük csak végig. A belföldi fogyasztásban ugyan van egy stabil, mondjuk úgy, hogy komótos növekedés, ez jó az előző évhez képest, bár ugye nagyon alacsony a bázis, a tavalyi belföldi fogyasztási bázis nagyon alacsony, de ne legyünk telhetetlenek, tehát ebben legalább pozitív értékeket látunk, ami a belföldi fuvarozóknak egy nagyon fontos árualap. Ugye ez a kiskereskedelmi forgalom volumen indexe írja ezt ugye KSH-ba. Ezzel szemben a másik terület, ami a belföldi fuvarozóknak is fontos árualap, az építőipar viszont mély repülésben van. A kettőnek ugye az egyenlege az valahol ilyen 0+0 környékén van, tehát még mindig ez legalább nem csökken, legalább egy stagnálás vagy egy enyhe árualap növekedés itt megfigyelhető. Ez a kisebb baj, hiszen a hazai kormánynak ott van ugye az agendáján, hogy a belföldi kiskereskedelmi forgalmat és az építőipart is ugye mindenféle módszerrel próbálja stimulálni, nyilván ez mindenkinek az érdeke. A nagyobb baj az az ipari termeléssel van. Ugye az ipari termelés tavaly még nem teljesített rosszul, viszont a idei nyáron, vagy nyár óta kifejezetten negatív trendje van, tehát közel 10%-os mínuszos hónap is előfordult az előző azonos időszakához képest. Itt ugye az autóipar, tehát a járműgyártás, és az elektromos berendezések gyártás, ami elektromos motort, illetve lítium-ion akkumulátort akar leginkább, na ezek estek vissza a legjobban. Ugye hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy magyar probléma, ez egy európai, egy német autóipar és egy európai autóiparhoz kapcsolódó probléma, aminek ugye az a sajátossága, hogy ezt itthon mi nem tudjuk megoldani, tehát bármit is tesz a hazai gazdaságpolitika, ebbe azért nagyon nehéz elérni fejlődést, hiszen a német keresletnek a hiánya, pontosabban a globális kereslet hiány a német autók vagy az európai autók iránt esett vissza. Na most ez a nemzetközi fuvarozókat nagyon fájdalmasan érinti, mert az ipar ugye az export-import szempontjából a legfontosabb árualap számukra. Úgyhogy itt én szerintem nem látszik még a fény az alagút vége.
Az elmúlt percekben Lajkó Ferencet, a Digilog Consulting ügyvezetőjét hallották.
Tervezés, gyorsaság, költséghatékonyság. Logisztika hete a Trend FM-en. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
És azzal folytatjuk, hogy az idei nehéz év után jövőre kedvezhet a kormányzat a nyugdíjasoknak. Az év elején 3,2%-os emelésre, majd 13. havi nyugdíjra, és év végén előre láthatóan nyugdíjprémiumra is számíthatnak. A jövő évi költségvetési tervezetben viszont egyelőre nem látható a kockázati fedezete annak, ha az infláció a vártnál magasabb lesz, és ezért visszamenőleges korrekciós nyugdíjemelésre lenne szükség. Farkas András nyugdíjbiztosítási szakértővel Pili Nagy Kata beszélgetett.
Minden évben, amikor közé teszik a jövő évi költségvetés tervezetét, nagy kérdés az, hogy mennyi jut a nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra. Hát, hogy a jövő évi költségvetésről ugye azt tudni, hogy 7200 milliárd forintot fordítanak majd a nyugdíjszerű ellátásokra és a nyugdíjakra természetesen. És ez a költségvetésnek az egyik legnagyobb kiadási tétele, de ez nem újdonság, mert minden évben lényegében ez a büdzsé, vagy ez a legnagyobb tételt teszi ki a költségvetésben. Három dologot azért megőriznek, az, hogy infláció követő lesz a nyugdíjemelés, lesz 13. havi nyugdíj, és a Nők 40 program keretében is megfelelő összeget elkülönítenek, tehát ez továbbra is megmarad. Mi az, ami viszont nehézséget okozhat a jövő évi nyugellátásoknál?
Maga a nyugdíjrendszer az működni fog jövőre is. Jelen pillanatban a terv az, hogy a nyugdíjkassa, ami ebből az ön által említett 2200 milliárdból, hogyha leszedjük a 400 ezer nem nyugdíjban, hanem nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek a kiadásainak a fedezetét, akkor 6555 milliárd forintról beszélünk. Ebbe épül be a 13. havi nyugdíj, a Nők 40 változatlan feltételekkel, meg az összes öregségi nyugdíj, és ebbe belevették a január 1-től a nyugdíjakat megemelik majd 3,2%-kal, mert ennyi szerepel jövő évi inflációs előrejelzésként a költségvetési törvényben. Tehát az első probléma nyilván az lehet majd, hogy ha 3,2%-nál esetleg magasabb lenne jövőre az infláció, hiszen mérget nem lehet venni arra, hogy csökkenő pályán vagyunk, ugye ez teljesen a geopolitikai kockázatok megnyomhatják újra az inflációt. Tehát, hogyha esetleg magasabb lenne az infláció jövő évben, akkor nyilván majd jövő novemberben, 2025 novemberében lenne egy korrekciós, visszamenőleges nyugdíjemelés. Ennek nem látom a kockázati fedezetét a költségvetésben. Ehhez annyit kell tudni, hogy egyetlen százalékponnyi nyugdíjemelés az úgy nagyjából 60 milliárd forintba fog kerülni jövőre. Tehát ez egy jelentős tétel lehet, ha szükség lesz pótlólagos emelésre. A másik érdekesség, hogy a jövő évi költségvetési törvénybe beterveztek 50 milliárd forintot nyugdíjprémium céltartalék címén. Ugye a nyugdíjprémium az akkor jár, hogyha legalább 3,5%-os a GDP növekedés, de most maga a költségvetési törvény tervezett 3,4%-os GDP növekedéssel számol, tehát eleve nem teljesülne a jövő évi nyugdíjprémium feltétele, de ne felejtsük el, hogy jövő év novemberében már csak néhány hónap választ el minket a 2026-os választásról, úgyhogy feltehetően jövő november sokkal jobb lesz a nyugdíjasoknak, mint az idén november, mert akár teljesülnek a feltételek, akár nem, az én érzésem szerint lesz majd jövőre nyugdíjprémium, adott esetben lehet még pótlólagos nyugdíjemelés is.
Tehát ön most azt mondja, hogy mindenképpen szeretnének választások előtt valamiféle plusz pénzt a nyugdíjasoknak adni, de másként nem tudták elkülöníteni, csak a nyugdíjprémium kategóriában.
Ez ugyanígy volt 2021-ben is, akkor is volt egy nyugdíjprémium. A teljes mindegy, hogy milyen feltételek teljesültek hozzá, mindenki megkapta abszolút maximum 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot egységesen 2021 novemberében, majd 2022 február volt az első olyan hónap, amikor teljes mértékben visszaépült a 13. havi nyugdíj, tehát 2022-ben a választások előtt megkapták a plusz egy havi teljes nyugdíjat a nyugdíjasok. Ez nagyon pozitív hatása is volt nyilván nyugdíjas szempontból és a választási eredmények szempontjából, de ez is hozzájárult ahhoz a nagyon mély problémákhoz, ami aztán kiütközött a költségvetésben is, ami az inflációt megnövelte, megnehezítette a költségvetési helyzetet, de ez lényeg az, hogy jövőre novemberben szerintem hasonlóan pozitív dolgokra számíthatnak a nyugdíjasok. Mind a 13. havi nyugdíj az jövőre biztosan megérkezik februárban, arra félre van téve egyébként nagyon jelentős összeg, mert ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézem, arra 490 milliárd forint van félretéve. Ha az összes többit nézzük, akkor több mint 500 milliárd forintba fog kerülni a 13. havi nyugdíj, és aztán jövő novemberben ott lesz a feltehetően 20-30 ezer forint közötti összegben egyelőre úgy néz ki a lehet nyugdíjprémium, és természetesen az az infláció függvénye ugyan de lehet majd nyugdíjemelés pótlólagosan, és itt erősen hangsúlyozni kell, hogy a kormányzatnak joga van a nyugdíjasok javára eltérni a törvénytől, tehát hogyha plusz juttatást akar adni a nyugdíjasoknak, ez szíve joga, csak a költségvetésben meg kell találni.
Csupa jó dolgot mondott a nyugdíjasoknak, jövő évi költségvetés, mondjuk így, hogy elkényezteti őket.
Elkényeztetheti, ez mind feltételes. Tehát a kristálygömböt azért nem merem simogatni még ebbe a témába. Az idén ugye nehéz éve van a nyugdíjasoknak, mert most novemberben nem kaptak pótlólagos nyugdíjemeléssel, sőt, ugye azt mondja a kormányzat, hogy 6%-kal emelték 2024. januárban a nyugdíjakat, ez magasabb volt, mint az infláció mértéke, mert feltétlenül 5% alatt lesz az éves szinten, így aztán a nyugdíjasok örülhetnek, mondja a kormányzat, mert idén akár plusz 1%-ponttal is nőhetett az ő nyugdíjuk vásárlóértéke. Ezt persze a nyugdíjasok enyhe kétkedéssel fogadják, tekintettel arra, hogy bemennek a boltba, és nem azt látják, hogy 3-4-5%-os vagy esetleg 6%-os infláció van, hanem sokkal kegyetlenebb áremelésekkel szembesülnek, mind az élelmiszer, mind az energia, mind a gyógyszer, mind az egészségügyi ellátás és így tovább területén.
Hogyha már ezt így szóba hozta, a nyugdíjasok termékosarában mennyi lehetett akkor reálisan az infláció?
Nincs lényeges eltérés idén a mérésekben az általános és a nyugdíjas fogyasztói kosár között, ezen én nem győzött sokszor csodálkozni, mert a nyugdíjasok jóval nagyobb hányadban költenek élelmiszerekre, meg egyéb olyan tételekre, amit említettem is, háztartási energia, meg ilyenek, amiknek az inflációja adott esetben magasabb, mint az általános infláció. Ennek ellenére a hivatalos mérés szerint a nyugdíjas infláció idén gyakorlatilag megegyezik az általános inflációval, és valóban 5% körül összeget mérnek. Tehát ez a nyugdíjasoknak a szubjektív infláció érzékelése az gyökeresen eltérhet a kimutatott és hivatalosan közreadott inflációtól. Ez az, ami a nyugdíjasoknál komoly kételyeket okoz, és nagyon-nagyon várnák ők a plusz juttatásokat. A jövő évi januári 3,2%-os emeléstől feltétlenül nincsenek elragadtatva, mert ez bőve egy kis nyugdíjasnál ez alig érzékelhető lesz, ez a pár ezer forint, amit azonnal elvisz egy bevásárlás, vagy bármilyen száma kiegyenlítése. Tehát ők azt szeretnék, különösen a szegényebb nyugdíjasok, és erre érdemes kitérni egy pillanatra, mert a költségvetésben ugyanerre nyilván nincs külön indoklás, de a magyar nyugdíjas társadalom, az öregségi nyugdíjasok, ugye ez körülbelül 2 millió fő, közülük 500 ezeren a szegénységi küszöb alatt élnek most Magyarországon, ami nagyon-nagyon magas arány, tehát a nyugdíjasok egynegyede a 140 ezer forintnál kisebb nyugdíjból él jelenleg, ami egy nem hivatalos szegénységi küszöb, és van még ezeken belül, ebből az 500 ezer főn belül 300 ezer olyan ember, akik 120 ezer forintot sem ér el az ő nyugdíjuk, és ez pedig már nem hivatalosan egyfajta mély szegénységi küszöbnek is tekinthető. Tehát az ő helyzetükön biztos, hogy javítani kellene valamilyen külön módon, egy külön emeléssel, vagy egy korrekciós emelési tényezővel, de erről sajnos semmilyen hír nincsen, és a költségvetés sem tartalmaz semmilyen külön juttatást.
Ez kimondottan csak költségvetési kérdés, vagy elhatározás kérdése, kormányzati
döntés? Hát ez politikai kérdés, abszolút politikai kérdés, itt a prioritásokat kell nyilván meghatározni. Nem véletlen, hogy a nyugdíjas szervezetek azok nagyon sokszor szeretnék azt elérni, például most legutóbb a nyugdíjas parlament egyesület kérte azt, hogy a hivatalosan az idei 2024-es költségvetésben nyugdíjprémiumra félretett 20,5 milliárd forintot, azt osszák ki a legszegényebb 500 ezer nyugdíjas között. Így helyenként lehetne egy 40 ezer forintos ilyen karácsonyi ajándékot adni a nagyon szegény nyugdíjasoknak, de ezt egyelőre a kormányzat, nem egyelőre, szerintem egyáltalán nem lesz ebből semmi idén, de jövőre lehet, mondom, jövőre 50 milliárd forint van erre félretéve, és akkor nem csak a legszegényebb nyugdíjasok, hanem minden nyugdíjas kaphat majd elvileg jövő novemberben ilyen nyugdíjprémiumot. Noha természetesen, mondom, előre biztosat mondani semmiről nem lehet, nagyon valószínű, és a politikai logika is azt diktálja majd, hogy jövőre a nyugdíjasok egy jobb évre számíthassanak, mint idén. Sajnos most idén évvégéig már semmi plusz juttatásban nem részesülnek, sőt, a nyugdíjuk most meg fog érkezni december első napjaiban, mert decemberben jóval korábban fizetik a nyugdíjat, hogy legyen pénz a karácsonyra, meg egyáltalán az unokákra, meg ilyenek. Ebből az is következik, hogy december elején első napjaiban megkapják a nyugdíjat a nyugdíjasok, és legközelebb majd csak január 12-ét, tehát jövő év januártól kapják a rendes nyugdíjukat. Így a szokásos 4-7 helyett most 6 hetet kell átviselni a nyugdíjasoknak. Ezért is gondolták azt a nyugdíjas szervezetek, hogy milyen jó lenne, hogyha azt a egyébként 20,5 milliárd forint céltartalékot a szegények között dobnák szét, nem pedig elporlasztanák a összes nyugdíjas között, tehát sajnos nem teljesültek a feltételei idén a nyugdíjprémiumnak, és most nincs politikai nyomás sem, tehát idén szerintem nem fog kapni egyetlen nyugdíjas sem plusz juttatást, majd mondom, meg kell várni jövő januárt, akkor lesz nyugdíjemelés, jövő februárt, akkor jön a 13. havi nyugdíj, és aztán, ahogy közeledünk a választási időszakhoz, akkor majd meglátjuk, hogy milyen plusz juttatások jöhetnek meg szóba.
Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjbiztosítási szakértőt hallották, és ez volt mára a reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották. További jó rádiózást!